Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtt folyamán is először a gyerekekhez szeretnék szólni néhány szót. Szeretnék egy mesét elmondani, egy olyan történetet, egy mesét, aminek nagyon nagy tanulsága van. És az a tanulság, ami ebben a történetben, ebben a mesében van, a délelőtti istentisztelet gondolatához szorosan kapcsolódik. Egy erdőben, egy nagy erdőben élt egy maci. Egy olyan medve, egy hatalmas, nagy, robosztus medve volt, de ennek a macinak nagyon nagy szíve volt. Mindenkit szeretett, ez senkit nem bántott. A kis állatokat a mancsába vette, a fákat különösen szerette, és volt egy kedvenc fája, egy hatalmas, nagy törzsű fa, és ehhez rendszeresen oda ment ehhez a fához, és átkarolta az hátsó két lábára állt, és az első kettővel átkarolta a fát, és nagyon sok időt töltött úgy el. Nagyon nagy szíve volt ennek a macinak. És egyszer csak egyik nap megérkezik egy ember az erdőbe, és fát akar vágni, nagy fejszével jön, és ki akar vágni egy fát. Körülnéz, hogy melyik fát vágja ki, és mit gondoltok, melyik fán akadt meg ennek az embernek a szeme? Hát azon a szép nagy fán, ahol a maci annyira szeretett pihenni. És hozzákezd, előveszi a fűrészt, fejszét, mindent, ami kell ilyenkor, és el akarja kezdeni a fának a kivágását. Távol volt a maci, de észrevette, hogy mi történik, és teljes erővel elkezdett rohanni elfelé az ember felé, aki ki akarta vágni az ő kedvenc fáját, és rohan az ember felé. És amikor odaér, a nagy maci szíve fel volt háborodva, hogy ez az ember mit akar csinálni, és amikor odaért, mit gondoltok, mit csinált a maci az emberrel, aki ki akarta vágni a fát? Mit gondoltok, mit csinált? Nem bántotta. A haragja teljesen lecsillapodott, és a nagy szerető maci szívével megállt az ember előtt, és átölelte az embert. Szerintetek ezután ez az ember nekiállt kivágni a fát? Nem. Ugyehogy nem. Hanem megfordult, összepakolta a szerszámait, és többet nem jött vissza, hogy kivágja azt a szép nagy fát. Mi ebből a tanulság? Ebből a tanulság az, hogy ha bántanak bennünket, hogyha bármi rossz ér bennünket, ne vágjunk vissza. Ne próbáljunk bántani, viszont bántani valakit. Hanem legyünk szelídek. A szeretet ott is tud eredményt elérni, ahol a leghatalmasabb erő is eredménytelennek bizonyul. Tehát, hogyha igazi szeretet van bennünk, akkor az Isten mindig tud segítséget küldeni a mi számunkra. De soha ne viszonozzuk a rosszat rosszal. Köszönöm szépen a figyelmeteket. És most szeretném, hogyha egy több mint 2500 évvel ezelőtt leírt igét, egy gondolatot olvasnánk Habakuk próféta könyvéből, egy olyan, hát felfohászkodás, egy olyan gondolat Habakuk próféta részéről, ami mondom, több mint 2500 évvel ezelőtt hangzott el, de hogyha ezt most mondjuk, szinte azt lehet mondani, hogy szinte még aktuálisabb, mint akkor volt. Nézzük meg, hogy szól ez az ige, Habakuk könyve első fejezet 13. verse. Tisztábbak szemeid, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket, és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Hadd kérdezem, nem szinte egy napjainkban megfogalmazott kérés ez? Nem úgy hangzik? Mint most rengeteg ember felsóhajtása, hogy Istenem, a te szemeid tisztábbak, hogy nem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted, az igazságtalan dolgok sorozatát. És ha ilyen vagy Istenünk, akkor te miért hallgatsz, és miért nézed a hitszegőket, és nem szólsz közbe, nem lépsz közbe, hallgatsz, amikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat. Nem ezt tapasztaljuk napjainkban? Hadd mondjuk ki, hogy napjainkra szinte ez jellemző leginkább. De nézzük meg azt, hogy vajon mikor kezdődött ez a tendencia? Mikor kezdődött el ez, hogy a gonosz elnyelte a nálánál igazabbat? Nem az, hogy a gonosz elnyelte a még gonoszabbat, hanem a gonosz elnyelte az igazat. Mikor olvasunk először a Szentírásban erről? Mindjárt a bűneset után, mindjárt a bűneset után. Az első emberpár életében, az ő gyermekeik életében mi következett be? Kain megöli Ábelt. És hadd kérdezzem meg, a Biblia magyarázatot ad arra, hogy Kain miért öli meg Ábelt? Kapunk erre magyarázatot a Bibliából? Kapunk. Egy egész különös magyarázat. János első levele, 3. fejezet, 12. versében az Úr azt mondja, hogy nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta az ő testvérét. És fölteszi a kérdést, hogy és miért gyilkolta meg azt? És a válasz, mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak. Nem döbbenetes egy indoklás? Nem azt mondja, hogy az igaz ember megöli a gonoszt, mert gonoszul cselekszi és megérdemli a büntetést, hanem azt mondja, hogy a gonosz azért öli meg az igazat, mert ő igazabb nála. Nem döbbenetes egy logika? Hadd mondjam, ez a bűnnek a szörnyű logikája. De hogyha végignézzük az Ószövetségnek a történetét, nem ugyanezt látjuk? Az egész Ószövetség története, és hadd mondjam, ne a világban levő kegyetlenségekre gondoljunk, a pogány népek között levő kegyetlenségekre, hanem Isten népe között levő állapotokra. Jézus mit mond az Ószövetségre visszatekintve? Azt mondja Máté evangélium a 23. fejezetében, azt mondja a 35. és a 37. versben, bizonyos párbeszéd és előzmény után mondja ezt Jézus, de most csak magát a gondolatot szeretném kiragadni. Azt mondja a körülötte állóknak, a képmutató írástudóknak, farizeusoknak, azt mondja, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amely kiömlött a földön az igaz Ábelnek vérétől, Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. Nem döbbenetes? Mondja, hogy Ábeltől kezdve, ugye az első igaz áldozat ember, akit ugye megölt Kain, a gonosz, aki a gonosztól volt, de azt mondja, hogy Zakariásig bezárólag, mondja itt Jézus, ugye az Ószövetségnek a történetét áttekintve, és nézzük meg, hogy hol ölték meg ezt a Zakariást? Hol ölték meg? Azt mondja, a templom és az oltár között megölték. Miért? Mert az Úr üzenetét képviselte, feddő, dorgáló üzenetet közvetített, megtérésre hívó üzenetet közvetített. Mit tettek vele? Elnémították, elhallgattatták. A gonosz megint elnyelte a nálánál igazabbat, és ez volt végig az Ószövetség történelmében Isten népe között. Emlékszünk, hogy István, amikor a megkövezésére sor kerül előtte, elmondja az ő beszédét, és amikor látja, hogy a kezek már emelkednek, hogy őt meg fogják kövezni, akkor emlékszünk, hogy hogy fordul az őt megkövezni szándékozók felé. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? A proféták közül kit nem? Mondjatok egyet, aki megbecsülésben, tisztességben részesült, és nem üldözték a gonosz, a sátán által felbújtott emberek, akik nem bírták elviselni a náluknál igazabbat. A zsidókhoz írott levélből nem is olvasom fel ezt az ige szakaszt, amikor leírja Pál apostol, hogy milyen szenvedéseken kellett keresztül menni az őszinte hívőknek, a hithősöknek. Ismerjük ezt a szakaszt, döbbenetes, hogy milyen szenvedéseket kellett kiállniuk, és miért? Egyszerűen csak azért, mert igazak voltak. És az ember azt gondolná, hogy tulajdonképpen akkor nagyjából itt vége. Hát a kereszténység idejében azért ilyen már nem létezik, az új szövetség idejében. Létezik vagy nem létezik? Hány millió embert öltek meg? Miért? Miért? A hitéért. Az őszinte, tiszta hitéért. Nem azért, mert valami bűnt, gonosz cselekedet követett el. Még az ő üldözőik is elismerték például a valdensekről, hogy mennyire példamutató életet élnek. És megölték őket. Halomszámra ölték őket. Így telt el az egész középkor. És erre azt mondanánk, most már tényleg fellélegezhetünk, hogy ennek most már tényleg vége. Mert hát azért ebben a felvilágosodott korban, hát azért ilyenre már azért példa nem lehet. De hadd kérdezzem meg, mit mond a Biblia? Hogy fog befejeződni a földi történelem? És nem látjuk már ennek a nyomait? Hát már tombolva nem látjuk ezt? A gonosz elnyeli a nálánál igazabbat. És hadd mondjam, a Biblia arról beszél, hogy a történelem ugyanezzel, a gyilkos ösztönnel fog majd lezárulni, ember tömegek részéről, ugyanezzel a haraggal, indulattal. Az más kérdés, hogy az Isten nem fogja ezt megengedni. A végső időben közbe fog avatkozni, és nem fogja ezt megengedni, mint amit a sötét középkorban tettek a keresztényekkel. De ugyanakkor azért hadd mondjuk, most nincs például mártíromság most ebben az időben? Nemrég hallottam, hogy vannak olyan területei a világnak, ahol ki kell mondjuk az, hogy egy megtérő keresztény hívő ember egy misszionárius életébe kerül. Nem, nincs ez most is, hogy hitükért, Krisztusba vetett meggyőződésükért embereket üldöznek? Igen, a Biblia azt mondja, hogy ugyanez a támadó ösztön fog majd feléledni, és ugyanez lesz majd az előttünk álló időben is, de majd más formában, más vonatkozásban. De nézzük meg, és egy gondolatot szeretnék felolvasni a Pátriárkák és Proféták című könyvből, és nagyon-nagyon érdekes, mert ebben az idézetben választ találunk arra, hogy miért gyűlöli a gonosz az igazat. Miért gyűlöli a gonosz az igazat? Fordítva kéne lenni, de miért gyűlöli a gonosz az igazat? Mindjárt olvasom az idézetet, de azért most megint a gyerekekhez fordulnék. Nem tudom, hogy ki az, aki iskolás már közöttetek, szerintem már vannak itt iskolások, és bárcsak nálatok ne fordult volna elő ilyen az osztályban, de nem tudom, hogy láttatok-e már olyat, hogy mondjuk az osztálynak a 95%-a nem csinálja meg a házi feladatot. És van egy-két-három rendes gyerek, aki megtanulta a leckét, és megcsinálta a házi feladatot. Mit csinál a többség azzal a két-három gyerekkel, aki rendesen megcsinálja a leckét? Azt mondják, hogy de jó, hogy ti ilyenek vagytok, legalább ti ilyenek vagytok, ha mi lusták és rendetlenek vagyunk, legalább ti ilyenek vagytok. Nem, hanem ugye mindenek elmondják, Strébernek mindennek elmondják, mert ők rendesen viselkedtek és megcsinálták azt, ami kell. Tehát ott van már gyerekkortól kezdve az ember életében ez a késztetés, ez a gonosztól jövő késztetés. És így olvasom ezt az idézetet, az istentelenek minden korban gyűlölték azokat, akik náluk jobbak voltak. Minél fényesebb a mennyei világosság, amit Isten hűséges szolgáinak jellemes sugároz, annál nyilvánvalóbbá válnak az istentelenek bűnei, és annál határozottabban fognak törekedni azok megsemmisítésére, akik békéjüket zavarják. Mert ugye ez a lelkiismeretükhöz egy állandó feddés, hogy a másik ember nem azt csinálja, lehet így is élni, ő nem tud így, vagy nem akar így élni, és a másiknak a puszta léte és az igaz élete egy állandó feddés az ő számára. Valahányszor az Isten bárányába vetett hit, tehát a Jézusba vetett hit által egy emberi lélek megtagadja a bűn szolgaságát, Sátán haragja fellángol. Bárhol akad valaki, aki Isten törvényerek igazsága mellett kiáll, ugyanilyen lelkület nyilvánul majd meg vele szemben. Ez az a lelkület, amely minden korban mágiákat rakott és kínpadokat állított Krisztus tanítványai számára. A Jézus követőire zúdított kegyetlenkedésekre Sátán és seregei bújtogatnak, mert nem tudják őket uralmuk alá kényszeríteni. Igen, ezért gyűlöli a gonosz a nálánál igazabbat. De tegyük föl most azt az alapvető kérdést, amit Habakuk próféta is föltett, hogy Uram, amikor ez van, ez történik, miért hallgatsz? Miért nem lépsz közbe? Azért álljunk meg itt egy pillanatra, és tegyük fel azt a kérdést, hogy az Isten tényleg hallgat, és tényleg semmit nem tesz? Hallgat az Isten, vagy nem? Látszólag hallgat, de az Isten nem tétlen szemlélője ezeknek az eseményeknek. Az Isten hatalmas munkát végez most is, amikor mi látszólag úgy gondoljuk, hogy ő tétlenül elnézi ezt az égbe kiáltó igazságtalanság sorozatot. És nézzük meg, ezzel szeretnék most foglalkozni kicsit részletesebben, két vonatkozásban szeretném megnézni, hogy az Isten mit tesz, amikor ez a mérhetetlen igazságtalanság özön a világra zúdul, mit tett kezdettől fogva, mit tesz és mit nem tesz. Mit tesz, meglátjuk, hogy miért, és mit nem tesz, azt is meglátjuk, hogy miért nem tesz bizonyos dolgokat. Nézzük meg elsősorban ezt a kérdést azoknak a szempontjából, akik elkövetik az igazságtalanságokat, elkövetik a bűnök sorozatát, és kárt okoznak, akár az életüket is elveszik az ártatlan embereknek. Nézzük meg először ebben a vonatkozásban ezt a kérdést. Egy költői kérdést teszek fel, az Isten nem tudná megakadályozni, hogy egy ember ne kövesse el a legnagyobb bűnt? Nem tudna, emeli a kést, ugye mondjuk Kain, vagy nem tudjuk, mivel rátámadt valamivel, nyilván nem késsel, az nyilván nem. De szóval valaki kész megölni a másikat, az Úr nem tudna abban a pillanatban odaállni egy angyal által, kész, eddig mehettél tovább, nem teheted meg. Meg tudná tenni. De hadd kérdezzem meg, ez megoldás lenne-e? Ez megoldás lenne-e? Nézzük meg, több szempontból nem lenne megoldás. Miért? Az első, amit nagyon komolyan kell vennünk, hogy Istennek meg kell engedni a bűn következményeit teljes valóságban beérlelődni. Az Isten így is enyhíti a bűn körülményeit, vagy következményeit, mert ha ezt nem tenné, már rég nem élnénk ebben a világban. De az Istennek meg kell engedni a borzalmas következményeket azért, hogy minden ember meglássa azt, hogy a bűnt nem lehet örökké valóvá tenni, mert az elfajul, és idáig jut. Idáig jut, hogy pusztít, öl, az igazat lerombolja, megöli, tehát csak a kegyetlenséget tudja zúdítani a bűn erre a világra. Ezt mindenkinek be kell látnia. És hadd mondjam, az ember nagyon sokszor úgy van ebben az életben, hogy hát ugye azért mi azért úgy normál, jó érzésű emberek vagyunk, milyeneket azért nem követünk el. És sokszor nem is érezzük a bűnnek a súlyát. És az Isten arra akar sokszor rávilágítani, hogy ember vigyázz, mert a bűn az olyan, mint a kovász. Kicsiben indul, de utána mi lesz? Elhatalmasodik, és idáig fog vezetni. Tehát meg kell, hogy minden ember lássa azt, és kimondja minden ember egyöntetűen, hogy a bűnhöz az Isten nem adhat örök életet, és igazságos lesz akkor, amikor a gonoszt, a bűnt végérvényesen elpusztítja. De nézzük meg, miért nem engedi még az Isten ezt, és miért nem teszi ezt? Miért nem avatkozik bele látványosan? Nem tudom, hogy ti hallottatok-e már ilyet ebben az életben. Én sokszor hallottam emberektől, akik nem hittek Istenben, hogy ha az Isten egyszer megjelenne nékem, ha egyszer láthatnám őt, én biztos, hogy hívő ember lennék. csak lássam egyszer egy kézzel fogható bizonyítékát, hogy ő van, akkor én biztos, hogy hívő lennék. Na most hadd kérdezzem, hogyha az Isten így közbeavatkozna, akár nyilvánvalóan az ő dicsőségét, amennyire lehet csak, mondjuk meg, mert az ember meghalna, de valahogy egy angyal által, vagy valaki által megmutatva közbeavatkozna, ez a bűnös, a bűneiben megrögzött embert megtérésre vezetné? Megtérne az az ember? Nem. Nem. Önmagában az isteni hatalomnak, vagy az ő lényének a meglátása senkit nem vezet. Önmagában a látvány, tehát a látás nem vezet senkit megtérésre. Három példát szeretnék erről csak szóban röviden megemlíteni a Bibliában. Nézzük meg, mi erre a legeslegelső példa, még a mennyben. Sátán és angyalai az Istent színről színre látták. Megakadályozta Sátánt a bűnben, a rosszban ez? Nem. Pedig hát, ha valaki színről színre az Istent, nem is tudjuk, hogy mennyi az örökké valóság. Ők nem örökké való lények, de hogy mennyi idő telt el, hogy ő ott Isten szolgálatában volt, látta az Istent színről színre. Nézzünk meg az emberi történelemben két példát, egy ószövetségit és egy új szövetségit. Izrael népe látta az Isten jelenlétét a pusztai vándorlás során? Nappal felhőoszlop, éjjel tűzoszlop. Látták a kézzel fogható csodákat, és az Isten látható jele volt velük. A nép minden tagja megtért, Istenem, látunk téged, a te jelenlétedet. A legnagyobb része nem tért meg. Az Úr kénytelen volt megengedni, hogy elhújjanak a pusztában egy egész generáció. És nézzük meg az utolsó példát, új szövetségi példa. Jézus, a testben megjelent Isten. Mindenki elfogadta, amikor látta Jézust, önmagában hallották, látták, érzékelték a gyógyításait, mindent láttak, megtértek tőle. Mennyien maradtak Jézus halálakor? Néhányan. És azok se értették igazából a küldetését. Tehát az Úr egyértelműen az értésünkre akarja adni, hogyha ő közbeavatkozna, vagy megmutatná magát az embereknek, attól erkölcsileg még nem változna meg semmi. Az Isten más módon akarja az embert jóra vezetni. És itt térnék arra rá, hogy az Isten mit tesz azokért az emberekért, akik most a legnagyobb igazságtalanságokat követik el. Az Isten hallgat látszólag, de mit tesz azokért az emberekért? Folyamatosan munkálkodik azoknak az embereknek a megtéréséért, akik a legnagyobb gaztetteket is elkövetik. Folyamatosan. Most csak úgy őszintén magunknak tegyük fel azt a kérdést. Amikor látunk tényleg kegyetlenséget, igazságtalanságot, hogy gondolunk azokra az emberekre, akik ezt elkövetik? Hogy gondolunk? Miért nem sújtasz le rá, Istenünk, ezt miért engeded meg? Hát pusztulni kellene az ilyen embernek, aki elveszi a másik életét igazságtalanul, és a többi, és a többi. És az Isten mit tesz? Pontosan tudja, mit követel az az ember, de mégis fáradozik, azért a gyilkosért is fáradozik. Fáradozik, és lehetőséget ad neki még a bűn elkövetése után is arra, hogy megtérjen. Soha nem felejtem el, egész fiatal voltam, és hallottam egy misszió jelentést Amerikából. Egy misszió jelentést, amelyben a következő beszámoló hangzott el, egy teljesen hiteles forrásból hiteles beszámoló. Nem tudom, hogy ki tudja azt, hogy Amerikában, ugye nem, már nagyon sok államban nincs halálbüntetés, de sok államban azért, azaz most már csak néhány államban, de van, ahol halálbüntetés van, de már régebb óta az amerikai büntetés végrehajtási intézetekben a következő a rendszer, hogyha valakit halálra ítélnek, mondom azokban az államokban, ahol ez még van, valakit halálra ítélnek, jogerősen, akkor visszaviszik a cellájába, de nem hajtják vissza végre azonnal a halálos ítéletet. És van úgy, hogy 20 évig, vagy 30 évig is még ott él az illető, de nem tudhatja, hogy mikor fogják kivégezni. Tehát minden ajtó nyitáskor számíthat arra, hogy most azért jönnek, hogy viszik a kivégző helyre. És mi történik ez alatt az idő alatt? Ugye megengedik, hogy misszionáriusok is menjenek be, tehát ugye a börtönmisszióról, ugye Magyarországon is van börtönmisszió, ugye ezt megengedik. És egy ember, aki gyilkosságért ült börtönben, az egyik börtönmisszionárius bizonyságtételére ugye bevitte neki az igét, beszélt Krisztusról, a bűnbocsátó szeretetéről, ez az ember megtért. Teljes mértékig megtért ott a börtönben. És az, amit ő írt, amit közöltek is utána ebben a jelentésben, döbbenetes volt. Ez az ember leírta azt, hogy ő hatalmas bűnt követett el, és kimondani nem tudja, hogy mennyire bánja, hogy ezt elkövette. És bocsánatot kér mindenkitől, ugye, akit érintett az ő bűntette, de ő pontosan tudja, hogy Isten megbocsátott neki. És pontosan tudja azt, hogy igen, és meg van győződve, és igazságosnak tartja a felette kimondott ítéletet, de meg van róla győződve, hogy az Isten örök életet fog neki adni. És ez azóta is ott van ez a történet a szívemben, és erre most lehet, hogy valaki azt mondja, hogy jó, hát Amerikából jött egy történet, hát most vagy igaz, vagy nem igaz. De hadd mondjam, olyan döbbenetes volt itt Magyarországon, hát nem tudom megmondani, néhány évvel ezelőtt döbbenetes volt, a két szememmel láttam, riportot készítettek egy börtönről, és ott is börtönmisszió volt. És annyira, annyira jó érzés volt, valaki beszélt egy rab arról, nem tudom, mit követett el arról, azt már nem tudom, és mutatták a celláját. És ott volt a cellájában az a piros kötésű Jézus élete című könyv. És beszélt ugye az ő megtéréséről. Döbbenetes, döbbenetes, hogy mikkel fogunk majd találkozni az örök életben. És hadd kérdezzem, a Bibliában nincs ilyen történet, hogy egy gyilkos megbánja és örök életet nyer majd? Dehogy nem. Ott van egy Manasszé király, 50 évig kegyetlenkedés, gyilkosságok sorozata után. Megbánja, magába száll, őszintén megtér, és ott lesz majd azokkal együtt, akiket ő kivégeztetett. Vagy ott van egy Pál apostol. Mi történt volna akkor, hogyha az első gaztett után az Úr azt mondja, jó, ezt tetted, akkor véget vetek az életednek. Az isteni türelem és szeretet fáradozik, munkálkodik a legelvetemültebb emberért is. De menjünk tovább, és nézzük meg azt, ez volt az egyik szempont, hogy az Isten nem hallgat, hanem kimondhatatlan erővel fáradozik minden embernek a megtérésén, minden ember megtérésén. De nézzük meg a másik oldalt is. Akiket az igazságtalanság ér, akiket a méltánytalanság ér, akiket ugye megöltek, ugye a milliókat, akik életüket adták Krisztusért, az ő hitükért, nézzük meg az ő szempontjukból is ezt a kérdést. De talán azt mondanám, hogy nézzük meg a saját szempontunkból ezt a kérdést. Miért mondom, hogy a saját szempontunkból? Mert most neki mondom, a mártiromságra is gondolhatunk, hanem hozzuk egészen testközelbe ezt a kérdést. Nagyon szeretném, hogyha most effektíve föltenni az az ember a kezét, akivel ebben az életben soha semmi igazságtalanság nem történt, akit soha semmilyen méltánytalanság nem ért ebben az életben. Hát, ugye azt hiszem, hogy ilyen ember a bűnvilágában nincs, mert nem lehetséges. Nem lehet. Mindannyian el kell, hogy szenvedjünk igazságtalanságokat, megaláztatásokat. Hányszor kell nekünk elviselni ilyen élethelyzetet? És ezek után erre a kérdésre már senki ne válaszoljon, csak magunkban tegyük fel a kérdést, hogy mit szólunk mi, amikor velünk méltánytalanul bánnak emberek, és igazságtalanságot kell elhordoznunk. Mit érzünk ilyenkor? Van bennünk harag? Sokszor van bennünk a visszavágásnak a lelkülete? Vagy van bennünk a magunkat mindenképpen igazolni akaró lelkület, hogy derüljön ki az igazság, és lássa meg mindenki, hogy az nem úgy van? Hadd kérdezzem, ágaskodik az igazság érzetünk? Hát, hadd mondjam ki, és ki kell, hogy mondjam, hogy a büszkeségünk nem ágál sokszor a megaláztatás, a méltánytalan helyzet ellen. És kívánjuk, hogy derüljön ki, hogy ő a gonosz. És ezt is ezt tette. Hangsúlyozom, nem azt jelenti, hogy mi magunkért egy-egy adott helyzetben ne tegyünk semmit. Ez nem ezt jelenti. Tehát nem ezt akarom mondani. De tanultunk-e igazából Krisztustól alázatos és szelíd lelkületet? Jézusnál kegyetlenebbül és igazságtalanabbul soha senkivel nem bántak ebben az életben. Miért? Mert ha velünk valamilyen szempontból igazságtalanul bánik valaki, akkor joggal kérdezhetné meg tőlünk az Úr, hogy igen, gyermekem, ez neked most ezt jelenti, de gondolj az életednek erre és erre az esetére, amikor te voltál igazságtalan a másikkal. Ugye milyen rossz, amikor te ezt visszakapod? Az Úr ezt nem teszi, csak mégis mondhatná. Tehát, amikor ilyen ér bennünket, akkor nyugodtan eszünkbe juthat az, hogy mi mennyi igazságtalanságot követtünk el már emberekkel szemben. Igen, csak az nekik fájt, és nem nekünk. De Jézus hány igazságtalanságot követett el ebben az életben, és mégis mit kellett Jézusnak kiállnia? És mit olvasunk Jézusról, amikor szenvedett teljesen igazságtalanul? Azt olvassuk a Péteri első levél második fejezetében, a 22-23. Versben, hogy aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott, aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Nem döbbenetes ez az ige? Szenvedvén nem fenyegetőzött, pedig semmi bűnt el nem követett, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Az Úr meg akar bennünket is az alázatnak erre a jellem vonására tanítani, hogy hagyni az igazságosan ítélőre. Hadd kérdezzem, van közülünk olyan ember, aki egy igazságtalanságot, egy nagyon rossz helyzetet évek óta tűr, vagy évtizedek óta tűr, és nem változik meg a helyzet. Van ilyen, hogy mennyi idő óta kell nekünk szenvedni egy-egy bizonyos szituációban? És még mindig nem oldódik meg a helyzet. Hadd kérdezzem meg, hogy az Isten miért engedi meg ezeket a helyzeteket? Miért? Elsősorban bennünket is szelídségre, alázatra akar tanítani, hogy a bosszú vágy eltűnjön belőlünk, a mi szívünkből, hogy a Jézusi szemmel tudjuk nézni a legigazságtalanabb helyzetet is, mert mit mond az előidézett igének az előző verse? Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ugye még végig lehetne olvasni itt az egész szakaszt, ugye, hogy azt mondja, hogy Krisztusért szenvedni, ő ebben példát hagyott nekünk. De hadd kérdezzem meg, miért akarja Jézus azon kívül, hogyha ő elhordozta mi érettünk a megaláztatást, a szenvedést, hogy mi is hordozzuk el, tanuljuk meg szelíden elhordozni. De hadd kérdezzem, mi ennek a legfőbb célja? Az egyik a magunk élete miatt nagyon fontos ez. A magunk jellemi miatt nagyon fontos. De miért fontos ez még, hogy mi ilyen lelkülettel viseljük el az igazságtalan helyzetet? Miért? A másik ember szempontjából. Aznak az embernek a szempontjából, aki az igazságtalanságot követi el. Hadd kérdezzem meg, Jézus, hogy tudja leginkább azt az embert megszólítani? Hogy tudja azt az igazságtalanságot elkövető embert, hogy tudja leginkább megszólítani? Úgy, hogyha nem visszavágó lelkületet, bosszút, haragot kap cserébe, hanem szeretetet, alázatot és tűrést. Mit mond Pál apostol? Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie. Ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt cselekszed, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. És az Isten sokszor mások érdekében, a körülöttünk levők életének, az üdvösségre jutása érdekében engedi meg, hogy nehéz helyzetben megtanuljunk tűrni mások érdekében. Nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, a nevét most nem akarom mondani, egy régi testvérünk, tehát most nem akarom nyilván így elmondani, már mind a ketten meghaltak, egy idős házaspár volt, az egyik budapesti gyülekezetünkbe jártak, nagyon-nagyon aranyos, hívő, drága testvérnőnk volt, és amikor ő megismerte a Biblia tanítását, a férje mindent megpróbált megtenni, hogy visszatartsa őt, és elképesztő módon bántotta szavakkal, szóval nem lehet elmondani, hogy 30 éven keresztül mit kellett ennek a testvérnőnek kiállni, ennek a drága aranyos nénének. De ő hűséges volt, szelíd volt, és nem szűnt meg imádkozni a férjéért. Mit gondoltok, mi történt 30 év után? A bácsi is elfogadta Jézus Krisztust, és ő is igazából megtért ember lett. De hadd kérdezzem meg, szerintetek, majd a mennyben, amikor Isten kegyelméből mind a ketten odajutnak, ez a néni majd szemére fogja hányni a bácsinak, hogy mennyit kellett nekem 30 évig miattad szenvednem? Azt az egymás átölelést elképzelni nem tudjuk, ami majd akkor a találkozáskor lesz. Igen, az Isten megenged sokszor nehéz helyzetet a mi életünkben, hogy alázatot, türelmet tanuljunk, szeretetet a másik iránt. Mert Isten menteni akarja, lehet, hogy én vagyok az eszköz, aki által azt a másik embert meg akarja menteni, és közben engem is csiszol, mert az énemet, az ágaskodó, az igazságtalanság ellen lázadó énemet le akarja csitítani, hogy Krisztusi jellemet tudjak fejleszteni az ő kegyelméből, azaz ő tudja bennem kimunkálni ezt. Igen, az Isten bennünket meg akar tanítani az alázatra. Meg akar tanítani az alázatra. Miért? Ezért is, amit mondtunk, de még egy szempont van, ami miatt a legmélyebb alázatra akar bennünket eljuttatni. Egy igét olvasok először, most több igét is fogunk ezzel kapcsolatban olvasni. Máté evangélium a 23. fejezetének a 12. verse a következőt mondja. Mert aki magát felmagasztalja, mi történt még vele? Megaláztatik. És aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Jézus már itt érinti ezt a kérdést, nagyon-nagyon fontos kérdés. Aki nem tudja a megaláztatást elhordozni, aki nem tud igazából alázatot tanulni, azt az Isten nem tudja igazából felmagasztalni. De nézzük meg egy másik igét, mert nagyon-nagyon fontos Sámuel első könyvéből, a második fejezet, Sámuel első könyve, második fejezetéből olvasom az igét, az Anna hálaadó énekéből, a következőt olvasom a 6-tól 8-ig terjedő versben. Az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Az Úr szegényé tesz és gazdagít, megaláz és fel is magasztal. A 6 és 7. verset olvastam. Mindig, ugye a múltkor nem olyan túl régen beszéltünk erről a történetről, most csak egy mondattal utalnék erre. Mindig mi van ebben, Anna mit tapasztalt meg? Az Úr először összetöri az embert. Mit akar összetörni bennünk? Az ént. Megengedi a megaláztatást, hogy utána fel tudjon magasztalni. Megengedi az összetöretést, hogy utána meggyógyítson. Miért teszi ezt? Szeretnék egy igét olvasni a Péteri levélből, az első fejezet 5. vers, 5. fejezet 6. verséből. Így olvasom az igét. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Mit mond? Alázzátok meg magatokat az Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Az Isten már ebben az életben, és most az előttünk álló időről szeretnék beszélni, fel akarja magasztalni az ő benne hívő, és őt igazából szerető és követő embert. Milyen idők előtt állunk? Az evangélium hirdetésének a küszöbén, a nagy evangélium hirdetés küszöbén, amikor azt mondja az ige, hogy Isten országának ez az evangéliuma fog hirdetetni a világon bizonyságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Tehát most Jézus eljövetele előtt az üzenet fel fog hangzani hatalmas erővel. Ugye, jön majd az ellenüzenet is, ugye, tehát ezt támadni fogják a tiszta üzenetet, de azt mondja az ige, hogy ennek az üzenetnek nem lehet ellenállni ilyen értelemben, nem lehet megcáfolni. És az Isten hatalmasan fel fogja majd magasztalni azokat, akik őszintén tiszta szívből kiállnak az Isten tiszta beszéde mellett. Alázzátok meg magatokat az Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Hadd kérdezem, az előttünk álló időben miről beszéltünk? Miről beszéltünk? Mindenki támogatni fogja ezt a tiszta evangéliumot? Nem. Hanem megvetés és gyalázat lesz sokszor ennek a része, mert kétféle üzenet fog hirdetetni. Ugye egy ember szerinti, ember elgondolás szerinti evangélium és a tiszta evangélium. Ha most nem tanuljuk meg az alázatot, hogy elviselni esetleg a gúnyt, vagy a megvetést, vagy igazságtalan helyzetet, a hitért, a tiszta hitért, akkor hogy fogjuk tudni majd elviselni akkor, abban az időben? Azon kívül pedig az Isten fel tudna bennünket magasztalni. Mi lenne akkor, ha az Isten felmagasztalna bennünket úgy addig, amíg igazából a büszkeség, az én nem irtódott volna ki a lelkünkből, a szívünkből? Mi lenne akkor? Tudnánk akkor alázatosak maradni? Semmi szín alatt. Magunknak tulajdonítanánk minden dicsőséget. Szeretnék egyetlen egy idézetet olvasni, és nekem ez az idézet annyira tetszett, a Felettébb tiszta a te beszéded című könyvből. A következőt olvasom. Egy rövid néhány mondat a józsefi történetről. Józsefnek a történetét nagyon sokan ismerjük. Józsefet érte sok-sok megaláztatás? Nem tudjuk elmondani, hogy mennyi megaláztatás érte. Egyre mélyebbre és mélyebbre került, igazságtalanságok sorát kellett elszenvednie. És a végén, mikor igazából, tehát ő kiállta ezeket a próbákat, mi történt vele? Az Isten úgy felmagasztalta őt, hogy a fáraó után az első ember lett, ugye az egyiptomi birodalomban. És ezek után erről a szakaszról a következőt olvassuk. A hitükben őszintén, szilárdan kitartókról, ugye, akik a nehéz, igazságtalan körülmények között is alázattal kitartanak, ha mint József szerencsétlenség és hamis vádak érik őket, a gondviselés jóra fogja fordítani az ellenség mesterkedéseit. És most figyeljük! És Isten a maga idején annyival magasabbra emeli őket, amilyen mélyre döntötte őket a bosszúállás. Amilyen mélyre döntötte őket a bosszúállás, az Isten annál magasabbra fogja emelni. De mikor? Akkor, ha megtanuljuk már most igazából elszenvedni az ilyen élethelyzeteket, igazi alázatot tanulunk, akkor az Úr, bocsánat, hogy ezt mondom, kockázat nélkül felmagasztalhatja majd az övéit annak idején. És leginkább való felmagasztasolás mikor lesz ez? Jézus mit mond? Aki győz, amiképpen én is győztem, az ül majd én velem az én királyi székemben, amiképpen én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Kell ennél, vagy létezhet ennél nagyobb megdicsőülés, felmagasztalás, hogy Jézussal együtt ülni az ő királyi székében? Ennél nagyobb nem létezik. De ezt kikkel fogja tudni majd megtenni? Velünk. Mikor? ha most megtanuljuk igazából az alázatot, ha megtanulunk Istenre hagyatkozni, az igazságosan ítélőre hagyni minden igazságtalan helyzetet, megtenni az ő igéje szerint mindent, amit meg kell tennünk, de a legtöbb helyzetben nem tudunk igazából magunk igazságot szolgáltatni, hagyni az igazságosan ítélőre. És mint ahogy említettem az előbb a történet kapcsán, a mennyben, ha az Isten kenyéből, kegyelméből oda fogunk jutni, meg fogjuk majd látni azt, hogy az Isten a hosszú évek, évtizedek, évszázadok, évezredek alatt nem hallgatott. Csak mi nem láttuk, ami szemünk előtt volt láthatatlan, amit cselekedett. De majd a maga idejében nyilvánvalóvá válik, hogy mi mindent tett azért, hogy aki csak lehet, üdvözüljön. És az Isten országában, mint ahogy említettük, kik lesznek együtt? A kegyetlenséget, igazságtalanságot elkövetők, és azok, akik ellen irányult mindez. És az Isten hosszú tűrésének folytán ki tudta égetni mindenkiből a bűnt, az önzést, az ént. És éppen ezért mindenki mit fog mondani majd, az Istent milyen dicsérő ének fogja, majd Istent milyen dicsérő énekkel fogjuk megtisztelni és dicsőíteni, mit mond? Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazak és igazságosak a te utaid, ó szentek királya. És azt kívánom, hogy mi mindannyian ott lehessünk azok között, akik ezt az éneket majd eléneklik. Amen. És imádkozzunk. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani a te hosszú tűrésedért, szeretetedért, irgalmadért. Urunk, köszönjük neked azt, hogy nem úgy van, hogy te hallgatsz, amikor látod a világ eseményeit, a bűn tombolását. Köszönjük neked, Istenünk, hogy velünk együtt érzel mindazokkal, akiknek az igazságtalanságot el kell szenvedniük. Köszönjük, Urunk, a te igéd kijelentését, hogy minden szenvedésünket te is szenveded, és osztozol a mi fájdalmunkban, szenvedésünkben. De ugyanakkor köszönjük neked, Urunk, hogy ezáltal belőlünk is ki akarod égetni a bűnt, az önzést, az önfelmagasztalás vágyát, a bosszúálló lelkületet ki akarod írtani belőlünk, Urunk, és köszönjük neked azt a megtiszteltetést, hogy mi eszközeid lehetünk emberek megtérése érdekében, hogyha megtanulunk igazából Jézusunk te szerinted tűrni és szeretni. Urunk, adjad, hogy Jézusunk, amire te példát mutattál ebben az életben, hogy tudjuk szeretni azokat, akik átkoznak bennünket, vagy rosszat tesznek nekünk. És köszönjük, Urunk, hogy megmutatod, hogy igazából embereket menteni és jobb belátásra bírni, megtérésre bírni csak is ezáltal lehet. Urunk, segíts, hogy ez a lelkület ott legyen bennünk, Jézusunk, hogy mi ezáltal igazából a te gyermekeid lehessünk. És kérünk téged, Istenünk, adjál a szívünkbe békességet, a te jelenlétednek, és a te erődnek a békességét adjad nekünk. Urunk, te látod, magunktól képtelenek vagyunk ezeket a helyzeteket elhordozni szelíden. Munkáld, formáld bennünk, hogy szelíd és alázatos szívűek lehessünk. És köszönjük neked az ígéretet, hogy akkor minden te benned bízó gyermekedet, aki megtanulta ezt ebben az életben, fel fogod majd magasztalni. Istenünk, kérünk téged, segítsél az én középpontúságunkból kijönni. Amikor bármi rossz ér bennünket, ne engedd, hogy csak a magunk szempontját nézzük. Adjad, hogy igazi szeretet részvét legyen bennünk azok iránt, akik a legnagyobb igazságtalanságban is vannak. És adjál igazi szeretetet, türelmet, Jézusunk, tőled jövő lelkületet. És köszönjük neked, Urunk, hogy ennek a gyümölcsét és eredményét majd mindannyian megláthatjuk az örök életben. Ehhez segítsél bennünket, Istenünk, Jézus Krisztus áldozatára nézve. Amen.